Ez a könyvben utazom úti célunk a Bodeni túvidéke, egy Zingen nevű kisváros a svájci határon. Jól ismeri ezt a helyszínt Bagó Tünde, az Ella háborúja című regény írója, hiszen több mint egy évtizede Németországban él. A könyve 1944-be viszi az olvasóit. A háború végén itt egyre növekvő feszültségben élnek a regény hősei, amiatt, amit megtettek, és amiatt, amit nem.
Mennyire fölismerhető a regényed alapján Zingen, ez a kisváros? Tehát ugye 44-ben vagyunk itt, úgy megragad bennem, ahogy a nírót, hogy nem szóltak egymáshoz az emberek az utcán. Szóval, hogy annyira mindenki el volt a saját poklában, és a szomorúságában, és a kimerültségében nyilván, tehát végletekig kifacsart emberekről van itt szó. És azon gondolkodtam, hogy Ella, ő nagyon szépnek látja ezt a helyet.
Szerintem fölismerhető abszolút, mert én elsősorban az inspirációimat az akkori korabeli újságokból vettem, illetve hát különböző forrásanyagokból szerencsére elég sok könyv, illetve például doktori disszertációk születtek abból a korszakból, és többek között itt Zingen városában és a könyvtár ebben nagyon nagy segítségemre volt. Igaz, hogy a napilapokból nem olyan sok maradt meg, de azért épp elég ahhoz, hogy az ember képet kapjon abból, ahogy szépen megszűnik a normális élet. Tehát, hogy ahogy átalakulnak ezek a lapok, a hirdetések, a cikkek, miről szólnak elsősorban, arról, hogy mit tudsz főzni minél kevesebb, mi az, amivel tudod enyhíteni a hiányt, vagy hogy mikor vannak légvédelmi gyakorlatok, ilyesmi. Tehát, hogy szépen átalakul ugye a közbeszéd is. Nyilván az emberek között pedig, és ezt elég sok zingeni forrás is említi, hogy egy félelem kezd úrá lenni, nem tudják már, hogy kiben bízhatnak, ki az, akivel lehet beszélni dolgokról. Ez eleinte így a 30-as években, és annak a végén még nem volt annyira vészes az ilyen kisebb városokba, de aztán később, ugye, ahogy a diktatúra mindig érzi azt, hogyha vége felé közeledik, vagy nehézségei vannak, akkor mindig szörnyűbbé válik szerintem. Tehát én így gondolom történelemtanárként, hogy ahogy fél, elkezd még drasztikusabbá válni, még jobban próbál védekezni az ellen, hogy megbuktassák, és akkor így ettől kezdve ugye nyilván az emberek hamarabb érzik magukat veszélyben egy elejtett szó, vagy egy véletlen cselekedet miatt. És ez nyilván felismerhető minden kisvárosban, egyébként akár ez más kisváros is lehetne, nem csak Németországban nyilván, hanem más hasonló területeken is. És igazából, ha a kinézetére gondolunk, akkor teljes mértékig felismerhető, hiszen ez egy létező város, és úgy, ahogy a könyvben is benne van, itt van a Maggi gyár, amely háborús élelmezőgyárként ellátja a frontvonalakat, és a mai napig működik egyébként, meg korábban is működött, ugye. Ugyanúgy van az alumíniumgyár, amelynek kényszermunkásokra van szüksége, és hát természetesen ugyanígy itt van a svájci határ, ami azért egy kiélezett helyzet szerintem egy ilyen város életében, hiszen a svájci határ az a II. Világháborúban az egy vonzó dolog volt, tehát hogy ott már azon túl, ott van a béke és a Kánaán és a menekülés, holott ez nem biztos, hogy mindig így volt.
De zöld határról beszélünk, tehát életveszélyes volt átkelni. Micsoda kísértés lehetett az ott élő embereknek, hogy tényleg csak néhány lépés vagy néhány kilométer és felszabadultabban élhetnék, de hát ugye nem lehetett tudni, hogy túléli-e az átszökést.
Igen, ez mindenképpen egy érdekes szituáció, hiszen itt nagyon egyenlőtlen a határ. Tehát először is nagyon kell ismerni azt, hogy hol tudsz átmenni. Érdekesség, erre én is csak akkor, amikor kutattam a könyv után, akkor szembesültem azzal a ténnyel, hogy valójában a határ le volt zárva, de nagyon sokakat azért átengedtek. Persze természetesen nagyon-nagyon fontos papírokkal kellett rendelkezni, vagy nagyon fontos munkája kellett, hogy legyen mondjuk Svájcba, és akkor visszajött természetesen. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez egy kicsit arra is hasonlít, mint amikor a szocializmusban kiengedtek egyeseket valahova külföldre, nyugatra utazni, de biztosak volt ebben, hogy visszajön, mert mondjuk az egyik gyereket ott tartották, annak nem adtak útlevelet, ugye ismerünk ilyen példát. És ez természetesen itt a svájci határnál is megvolt, ezt eleinte ki is lehetett használni, aztán később teljesen lezárták a határt, ami azt jelentette, hogy nem lehetett átlépni, illetve csak hadifoglyok cseréi voltak, amik megvalósulhattak a határ mentén, és hát nagyon sokan megpróbáltak a zöld határon, ami igen veszélyes volt, annál is inkább, mert a svájciak nem voltak annyira kedvesen üdvözlőek. Tehát nem feltétlenül akartak ők mindenkit befogadni, egy idő után úgy gondolták, hogy azért ebből elég, és bizony nagyon könnyen visszaküldték az illetőt, illetve hát olyan is volt ebből, azt hiszem, hogy film is készült talán, de könyv biztos, hogy van belőle, amikor egy angol tiszt próbál meg átmenni, és szegény át is megy Svájcba, de annyira egyenlőtlen a határ, hogy véletlenül visszatéved Németországba, és akkor fogják el. Tehát német területen a német határőrök fogják el, és ő addigra már megjárt a Svájcot, csak nem tudott róla. Tehát, hogy ez egy ilyen terület, és a helyi lakosoknak pedig ugye az a szörnyű, hogy addig összefonódott az életük. És mi ezt képzeld el, hogy megéltük a korona járvány idején, és ez nagy hatással volt akkor rám, mert a barátnőm Svájcban él, gyakorlatilag annak az utcánk majdnem a végén, ahol mi Németországban, és egyik napról a másikra a svájciak a kis határa. Ugye mi, mint határmenti lakosok, átjárhatunk Svájcba, anélkül, hogy a nagy határa mennénk. Átmehetünk a zöld határon, az összekötő kis utakon a falvak között. Mert mi helyi lakosok vagyunk. És a koronajárvány idején ezeket a kis utakat ilyen nagy betontömbökkel, meg ilyen szöges drótokkal elbarikádozták. És egyik napról másik, tehát arra ébredtünk, hogy tegnap bejelentették a koronavírus járvány miatti lezárásokat, és ma reggel pedig arra ébredtem, hogy nem tudok átmenni a barátnőmhöz, mert ott áll a szöges drót, meg cirkál a svájci határőr, és nem. És ez hónapokig ment így, hogy álltunk a határ két oldalán, beszélgettünk, illetve később úgy, hogy indoklással tudtunk, hogy ő adott nekem egy papírt, hogy neki szüksége van az én segítségemre, és én így mehetek át. Na most ez a háború idején ugye megint egy nagyon-nagyon kemény dolog volt, mert volt olyan, akinek oda állt, tehát mondjuk Svájcban volt egy rokona, akinek segíteni kellett, a svájcinak meg lehet, hogy ide állt a német határ túloldalán volt egy pici kertje, amit szeretett volna megművelni, és ezt nem tehette meg. Tehát elszakította gyakorlatilag ezeket a kapcsolatokat a háború.
Amikor azt mondod, hogy egyenetlen volt a határ, akkor a terepviszonyokra vonatkozik, ugye?
Ez egy nagyon szép dombos vidék. Az egyenetlenséget arra értem, hogy hát, hogyha így fölülről néznéd meg, vagy a térképen néznéd meg, akkor egy ilyen nagyon cikcakos határt látnál. Nem vonalzóval készül, hanem különböző földek mentén valamilyen szisztémával éppen, ami akkor aktuális volt, hogy valakinek vagy az a tulajdona, vagy éppen a svájci állam miért tart rá igényt, vagy a németek. Olyan is van persze, ami teljesen német terület, és fullon Svájc veszi körül, ilyen is van a közelünkben. Nyilván az az egyszerűbb rész, ahol a Rajna, mint folyó a határ. Igen. Ott ugye nyilván elsősorban a hidakat őrizték, és a part szakaszokat, de tulajdonképpen ez egy csodálatos, szép ránduló vidék, hiszen tele van dombokkal, a Hegau nevű dombság, amihez a Hohentül is hozzátartozik, az egy ilyen vulkanikus kupokból álló dombvidék. Én egy picit ilyen nagyképűen szoktam a német Toszkánának nevezni, mert hogy van egy-két olyan kilátópont, ahonnan gyönyörű ez a dombos vidék, és a háttérben pedig már látszanak az Alpok havas csúcsai, és hát persze ott a Rajna, ami éppen alig egy 2-3 kilométerrel odébb lép ki a Bodenitóból, úgyhogy egy erdős, nagyon zöld vidékről beszélünk.
És a Rajnának szerepe is van a regényben, hiszen ugye csónakkal tudnak átmenni, vagy átszökni, és említetted a házaspáron túl a harmadik szereplőt, aki a legvonzóbb karakter, tehát ő az, aki mondjuk egy filmben biztos, hogy nagyon emlékezetes marad.
Hát igen, ő a hős típus igazából, de nekem ezzel nem az volt a célom semmiképpen sem, hogy hős csináljak belőle. Én inkább egy élő lelkiismeretet akartam, illetve egy olyan embert, aki fel tudja ezt a lelkiismeretet ébreszteni a nőben. Tehát egy olyan embert, aki tudjon mutatni egy másik utat. Tehát nem csak azt az utat, azt az opportunista, meghúzódó, inkább csöndben maradok utat, amit a férj követ, és nem is azt a homokba dugom a fejem, és nem foglalkozok semmivel, miközben belül háborgok ez ellen, az egész ellen, amit a nő követ, tehát hanem egy harmadik utat szerettem volna, és ennek a mérnök férfinak igazából az a szerepe, szerintem, hogy én ezt szántam neki, hogy felébresszem valamit a nőben, és hát ez nem feltétlenül csak az, hogy vonzó, és esetleg vagány az, amit, hogyha mai szóval élünk, akkor vagány az, amit ő tesz. De én azt gondolom, hogy ilyen ember sok volt, leírásokból is tudni lehet, és olvastam is jó pár ilyen férfiról, ilyen emberről itt Németországon belül, a háború alatt, tehát, hogy megvan alapozva a karakter ilyen szempontból.
Ideje, hogy szóba hozzuk, hogy van egy másik időszál is, egy idősík is ebben a regényben, 1995, az Egyesült Államok, és egy fiatal ember, egy fiatal orvos búcsúzik éppen a nagyapjától. És ha morális kérdésekről beszélünk, ez egy olyan kérdés, amit fölvetsz ebben a szálban, amiről ritkán gondolkodunk.
Igen, mert hogy ugye itt egy amerikai pilótáról van szó, aki gyakorlatilag önként jön a háborúba annak idején 1944-ben, és kezdi el bombázni ő is azokat a német területeket, amelyeket parancsba kiadnak neki. És ugye az amerikai pilótának a története az azért nagyon érdekes, mert 2015 körül, amikor az útikönyvem készül, akkor Zingen városának ugyanígy újságjait nézegettem, és éppen akkor emlékeztek meg egy amerikai pilótáról, aki akkoriban halt meg, és az amerikai pilóta nyilatkozott még korábban egy német lapnak arról, hogy ő Zingen városát bombázta többek között a háborúban, és neki emiatt az egész életében lelkiismert furdalása volt, mert hogy később tudta meg, hogy ugye Zingen is sajnos azon városok közé tartozott, ahol nem lehetett teljesen élesen elválasztani a civil lakosság lakta területet a gyáraktól. Hiszen a gyárak az állomás környékén álltak, a civil lakosság az állomás körül is lakott, és hát ugye a gyárak voltak a fő célpont, nyilván megbénítani az utánpótlást, de ettől még a civil lakosság megszenvedte, és számos halott lett több bombázás után is civil halott a városban, és ez az amerikai pilóta is később tudta meg. És ez erről ő beszámolt egy német lapnak, és erre emlékezett az ingeni újság. És eltraktároztam magamnak ezt a történetet, és amikor azon gondolkodtam, hogy na jó, de ugye a német oldal az egy oldal, tehát ez egyik oldala a történetnek, itt azért nagyon jó lenne kicsit látni egy másik oldalt is, akik szintén egy bizonyos szituációban vannak belekényszerítve, amiről azt gondolják, hogy ez egy abszolút erkölcsileg védhető, és mi is azt gondoljuk, hogy nyilván védhető is, hogy most ők itt az ellenség ellen harcolnak, de azért ott is az egyéni lelkiismeret kérdése az egy nagyon komoly dilemát vet föl, és nagyon komoly pszichológiai következménye van a további életére. Nagy valószínűséggel láttunk ilyet sokat. Ugye elsősorban a vietnámi háborúk után dolgoznak föl könyvek és filmek ilyen szituációkat, és így jött a képbe az amerikai pilóta és az unokája, mert ugye tulajdonképpen az unokája az, aki belép a regénybe szereplőként.
Aki miatt az olvasó kénytelen elgondolkodni azon, hogy ezzel a múlttal, vagy mondjuk a fölmenőjének ezekkel a tetteivel, ő neki mi a dolga? Tehát, hogy az utókor hogy számol ezzel el, és ez ugyanúgy vonatkozik a német fiatal generációra is.
Igen, én azt gondolom, hogy itt mind a két oldal érintve van, tehát vagyis mind a két téma érintve van, mert ugye az a cél, hogy megtudja, tehát, hogy a családon belül ezek a történetek tovább éljenek, még akkor is, hogyha nem túl kellemes ez a történet. Nekem van baráti körben is olyan, aki el tudja mondani a saját nagyapjáról, hogy náci eszméket vallott a nagyapja. De ő ezzel szembenézett, és szembenéz. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, hogy tudta róla, és azt is tudta, hogy mi történt később, és hogyan lehet ezt az egészet esetleg feldolgozni, és ő mit tud tenni, azt is megpróbálta kitalálni, hogy ő mit tehet azért, hogy esetleg ezzel leszámoljon, mint lelkiismereti kérdése. És ugyanez igaz lehet egy másik oldalon álló katona szempontjából is, és ugye én aki nagyon a történelem pártján állok, azt gondolom, hogy a történelem az nem azért fontos, hogy minél több évszámot megtanuljunk, és lehessen bele dobálózni, hogy most akkor melyik év, melyik hónapjában éppen mi történt mondjuk Franciaország legkisebb szegletében. Nem ez a lényeg benne, hanem éppen az, amit tanulni lehet belőle. Bármennyire is közhelyesnek tűnik, de a történelem ismétli önmagát. És hogyha tanulunk belőle, akkor kisebb a lehetőség arra, hogy a negatív dolgok ismétlődjenek, szerintem. És ez ugyanígy igaz egy családi dologban is, tehát családon belül is lehet. lehet tanulni ebből. És természetesen ugye ehhez azért nyitottnak kell lenni mondjuk egy generációnak. Mai napig nem múlik el olyan hét a bármelyik tévéadón, hogy ne legyen ezzel a korral kapcsolatosan valamilyen film, mondjuk, vagy egy adás, egy dokumentumfilm, és elég sok könyv is jelenik meg. Tehát mindenképpen megpróbálják feldolgozni ezt az egész helyzetet és szituációt.
Van itt egy pap, akit már emlegettél a beszélgetésünk elején, és ha jól értettem az utószóból, az ő neve fennmaradt a városban.
Igen, itt két dolog van, mert ugye kettő papról van szó a könyvben. Ugye az egyik az kitalált személyiség, tehát maga a Stein atya, aki a könyvben a nagyobb szerepet viszi, ő egy kitalált személyiség. Viszont akiről mintáztam, és akit ő is emleget igazából, az August Ruf tiszteletes, ő valójában egy élő személy volt, és ő tényleg azért hal meg, azért kerül börtönben, 43-ban és utána 44-ben szabadul, és hal meg a börtönben szerzett betegségek miatt, mert hogy ő valójában segített embereket át a határon, illetve próbálta nem szöktetni elsősorban, hanem segíteni azt, hogy azok az emberek, akiket üldöz a rendszer, a gestapó, azok át tudjanak jutni Svájcba. Tehát erről fönnmaradtak történetek. Mai napig Zingenben egyébként nagy tisztelet övezi az August Ruf tiszteletest, utcát neveztek el róla, gimnáziumot neveztek el, tehát sok-sok hely tiszteleg a férfi előtt.
Az általad kitalált Stein pap alakja nekem azért volt izgalmas, mert ő az, aki körül mindig feszültség van. Szóval, hogy amikor beszél, olyan nyíltan beszél, hogy nem lehetett tudni, hogy provokál, és akkor azt várja, hogy mondjanak el neki olyan információkat, amit ő majd fölhasznál. Ugye az elején van ez a levegőben, és aztán, hogy megismerjük ezt a papot a történetben, ott meg azért van feszültség, mert hihetetlenül őszinte, és akkor meg miatta aggódik az ember, hogy nem kéne ezeket mondania, mert el fogják vinni.
Igen, és hát elsősorban azért, mert az August Ruf, aki az elődje tulajdonképpen a könyvben a Steinnak, ő volt egy ilyen személyiség, akiről így sokat olvastam. Nem írják ezt így le, csak nekem így állt össze a tetteiből. Amiket tett, amiket nyilatkozott, amilyen szerepet betöltött az Zingen városában a 30-as évek végén, a 40-es évek elején. Tehát nekem az állt össze, hogy elég bátor ember volt, és amikor a Stein atya személyiségén dolgoztam, akkor mindenképpen szempont volt az, hogy olyan pap legyen, akiben nincs félelem, de nagyon jó emberismerő. És rá tud tapintani arra, hogy vajon ki az, aki a rendszer mellett áll, ki az, aki nem, ki az, aki beáll a sorba, és ugye nagyon-nagyon könnyen a nővel egy hullámhosszra kerülnek, nyilván azért, mert megérzi rajta, hogy a nő sem híve a rendszernek, a fennálló diktatúrának, és a férfiról pedig sejti, hogy azért, ha valaki ebben az időszakban kórházigazgató lesz, akkor annak ezért valamit tenni kell, nyújtani kell valamit a diktatúra felé. És ez szempont volt nálam, és én úgy gondoltam, hogy emellett egy bátor embernek kell látszania.
Jól éreztem, hogy benne van ebben a regényben egy folytatás?
Egy részben igen, igen. Abból a szempontból igen, hogy a történetek a tó körül, ahogy én nevezem ezeket a sztorikat, amelyek az én kis füzetemben lapulnak, azokat én mindenképpen szerettem volna összekötni. És erre nem nincs alkalmasabb megoldás, mint a két fiatal főszereplőnek a továbbvitele, ez pedig ugye az amerikai orvos és a fiatal restaurátor az Anna, aki ugye a könyv végén egészen röviden jelenik meg. A fiatal orvos sem kap akkora szerepet, mint amekkorát esetleg elvárnánk egy másik idősíktól. Mi a szerkesztőmmel így kerettörténetként is kezeltük az amerikai szálat, és azért is, mert ez egy tovább gondolás már, hiszen a második regény, ami már egyébként kész van, és most van ilyen átolvasás fázisában, abban már azért ők kapják az igazi főszerepet, és sokkal nagyobb szerepet, mint ebben a regényben. Úgyhogy itt elindul egy történet a tó körül, és ez így szépen gyűrűzik tovább, most majd egy másik városba, Konstancba, ami hasonlóan sok-sok történetet rejt, és talán egy kicsivel ismertebb is, mint Zingen, hiszen a konstanci zsinat miatt mindenki ismeri.
Még egy kérdést tűnt el, csak azért, mert mi korábban beszélgettünk is az úti könyvedről. Mesélsz arról, hogy most, hogy kitavaszodott ott a Bódenító környékén, mi minden várná az utazót? Lehet, hogy éppen ez a vidék nem jut eszébe, pedig kéne.
Igen, én annak nagyon-nagyon örülök, hogy 2017 óta abszolút emelkedő tendencia van a Bódani tóhoz látogató magyar turisták számában, és ez egy mérhető szám is, és abból is látom, ahogy engem megkeresnek, de az valóban igaz, hogy még mindig nagyon sokszor kell és sok helyen megjelentetni azt, hogy mit is láthat az utazó itt. És a tavasz az most olyan, amiben már most csodálatosan kizöldült a vidék. Ugye nagyon híres Majnaó a Virágsziget, ami most az 1 millió tulipánjával vonul be az összes újság címlapjára, és a későbbiekben pedig a rododendronoktól a rózsákon át a őszi dáliákig, tehát azt lehet mondani, hogy egészen késő őszig nagyon sok látnivaló van a szigeten, ugye ez a Bódani-tó leghíresebb szigete. De ugyanakkor azért, amit én mindig említeni szoktam, hogy ilyenkor tavasszal fantasztikus az, ahogy a Reichenau, a másik sziget, a zöldségsziget szintén úgymond kivirágzik, kizöldel, hiszen itt nagy zöldségtermesztő kultúra van, és ez az UNESCO világörökség részét képezi ez a sziget, hiszen itt 3000 évnél is régebbi templomban, amely ugye hát nagyon híres a történelemben, a középkori történelemben, illetve én azt tapasztaltam, amikor itt is 25 fok volt most, hogy egyszerűen csak úgy sétálni a tóparti kisvárosokban, és itt most elsősorban gondolok a német oldalon lévő Überlingen, Meersburg, Lindau városokra, Friedrichshafen, csodálatos promenádjaik vannak, ahol végig lehet nyugodtan sétálni egy fagyival a kézben, és akkor emellett azért háttérprogramnak úgymond ott vannak a történelmi látnivalók, akár várakkal, vagy a gasztronómiai élmények a borokkal, hiszen a Bódani-tó régiója fehér szőlőben és fehérborban nagyon erős. Úgyhogy én azt gondolom, hogy napokra akad program annak a turistának, aki kitűzi úti célnak a Bódenzét, és én nagyon, nagyon ajánlom a Hígau környékét. Most éppen egy olyan vendégem lesz, akit idegen vezetni fogok, és ő vele a regény helyszíneit fogjuk bejárni, tehát a Hohentvillvárát, a Rajna környékét, a határmenti vidéket, és egy pici Zingen városát is, mert ott is azért van egy-két érdekesség.
Bagó Tündével beszélgettünk Ella háborúja című regényéről, ami a 21. század kiadó gondozásában jelent meg. A könyvben utazomban tehát ma Németország volt az úti célunk, egyébként a szabadesésben a hét második felében lesz még szó Németország turizmusáról, sőt, a Neked 8-ban jövő héten egy újabb könyv miatt újra odautazunk. Ha Németországban készültök pihenni, érdemes figyelni a műsorainkat emiatt, különösen májusban is itt a Rádió Cafén. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma, és a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján minden könyves beszélgetésemet megtaláljátok. Olá Andrát hallottátok.